vezeti a határárokig, ahol számtalan nagyszerű búvója van az arasznyi rablónak. Oda kell most már igyekeznie.
Bársony István Menyét című novelláját Tóth Levente olvasta fel. Ezzel mai összeállításunk véget ért. Búcsúzom, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Csütörtökön tartották az Egri Főegyházmegye papi találkozóját Bélapátfalván. A közös szentmisén a szentbeszédet Csépányi Gábor, a Budapest Pesszentlőrinc szemeretelepi Szent István király plébánia plébánosa mondta, aki a lelki gyakorlatot is vezette. Tanításában arra buzdított, fontos beengedni az életünkbe Istent, s imádkoznunk kell, hogy szívünk olyan legyen, mint Jézusé. Küldetésünknek akkor tudunk maradéktalanul eleget tenni, ha hisszük, hogy az Atya gyermekei vagyunk. Ternyák Csaba egri érsek megemlékezett a legutóbbi találkozó óta elhunyt lelkipásztorokról, valamint köszöntötte a gyémántmisés, aranymisés és ezüstmiséjüket ünneplő papokat, valamint bemutatta az újmisés Vukás Bernárd Urich atyát. Magyarországon kiemelkedően magas, 70-75% körüli az eurózónához való csatlakozás támogatottsága, mondta a miniszterelnök a Kyriakos Pierakakisszal, az Euróövezet pénzügyminiszteri testülete, az Eurogroup elnökével folytatott mai egyeztetés után Budapesten. Magyar Péter hozzátette, a nem eurózóna tagállamok közül Magyarországon a legmagasabb a támogatottsága a csatlakozásnak. A miniszterelnök jelezte, ez nem volt mindig így, de a magyar emberek az utóbbi években azt tapasztalták, hogy nem eurózóna tagnak lenni egyet jelent az instabilitással, a kiszámíthatatlansággal, a gazdasági visszaeséssel, a magas inflációval, az elszegényedéssel és az alacsony munkabérekkel. Magyar Péter azt is kiemelte, kormányának alapvető célja, hogy 2030 környékére Magyarország teljesítse az eurózónához csatlakozás feltételeit, a Maastrichti kritériumokat. Az LMBTQ közösség egyenjogúságát biztosító jogokról, a főváros pénzügyi helyzetéről, valamint az úgynevezett óbudai korrupciós ügyről beszéltek a képviselők a fővárosi közgyűlés mai ülésén. Marabás Rihárd, a Párbeszéd Zöldek fővárosi frakciójának vezetője, kiemelte, hogy az LMBTQ közösség teljes emancipációjához jogszabálymódosításokra van szükség, ebben a Tisza párt határozott és markáns kiállását is kérte. Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke elrendelte a szavazásokról való hiányzások átlátható megjelenítését egy könnyen kereshető, felhasználóbarát adatbázisban. Bejegyzésében arról írt, hogy májusban az országgyűlés 4 ülésétől jó néhány képviselő látványosan távol maradt. Ez joggal veti fel a pénzügyi szankciók alkalmazásának kérdését, hiszen az országgyűlési képviselő első számú feladata és kötelessége a parlamenti munka minden más előtt. Rámutatott, az országgyűlésről szóló törvény szerint, ha egy országgyűlési képviselő a szavazások legalább 1/4-én nem vett részt, és hiányzása nem igazolt, a házelnök tiszteletdíj megvonásról dönthet. A Védvonal az ombudsmanhoz fordult a közigazgatásban tapasztalható széleskörű politikai diszkrimináció miatt, közölte a Fidesz. Közleményük szerint a Cunyiné Bertalan Judit vezette Védvonal Juhász Imréhez, az alapvető jogok biztosához fordult beadvánnyal a kormányzati igazgatásban tapasztalható közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetés zaklatások miatt. A Védvonalhoz beérkezett nagyszámú bejelentés alapján megállapítható, hogy május 13-át, vagyis az új kormány megalakulását követően a kormányzati igazgatási szerveknél, elsősorban a minisztériumoknál olyan munkáltatói gyakorlat alakult ki, amely politikai véleményhez, illetve vélt politikai kötődéshez kapcsolódó hátrányos megkülönböztetés, zaklatás és jogellenes elkülönítés gyanúját veti fel, fogalmaztak. A Védvonal álláspontja szerint a kormányzati igazgatási szervek gyakorlata az érintett kormánytisztviselők, illetve a velük azonosítható, pontosan meg nem határozható nagyobb személyi kör alapvető jogait sérti, illetve azok közvetlen veszélyével jár, Ezért a jogsegélyszolgálat az ombudsman vizsgálatát és a törvényben előírt, illetve lehetővé tett intézkedéseit kéri, közölte a Fidesz. A külügyminisztérium megkezdi a külképviselet vezetői kar megújítását, ezért hazarendelnek 37 misszióvezetőt, közölte Orbán Anita. A külügyminiszter elmondta, a változások egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az a cél indokolja a személyi döntéseket, hogy Magyarország érdekeit olyan nagykövetek képviseljék, akik az új külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan tudják képviselni és szolgálni hazánkat, fogalmazott. Végül a szombati időjárásról. Napos idő várható, kevés komoly felhővel. Csapadék nem lesz. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 34 és 39 fok között alakul. Híreinket hallották. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. All I own, and in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you say, whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. Carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Németh Tamás és a technikusok Karkus István, valamint Birincsik Márton nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Sűsápra, Mezőkövesdre és Kácsra is ellátogatunk. Elsőként a Tápió menti kisváros polgármesterével, Horinka Lászlóval beszélgetünk a felújított polgármesteri hivatalban. Köszönöm, hogy ilyenkor hétfőn délelőtt szakított időt ránk, és el is mondta, hogy ismerjen a rádiót, mégpedig egy személyes kötődés kapcsán, ugye?
Igen, így van. Katonapüspök, hogyha ugye egri segédpüspökként szolgált hosszú éveken keresztül, és ő hát annak idején, amikor megszületett, 1920-as évek vége fel, ha jól emlékszem, 1928-ban született püspök atya, akkor még Tápiósújban született, aztán ugye ez a Tápiósúj és Tápiósáp település egyesüléséből lett a mai Sűsáp, tehát mondhatjuk, hogy ő ennek a városnak, akkor még falunak a szülöttje.
Igen, és hát tulajdonképpen mindig nagyon nagy szeretettel említette, amikor beszélgettünk, a szülőhelyét, ott a plébánia környékét, a templom melletti részt. Tulajdonképpen azért ez egy olyan központi hely itt a Tápió mellett, ugye, mert hát a Tápió folyó, mint mondta, köti össze önöket. A Tápió melletti településeknek szinte mindenkinek Tápió a neve, az önöké így az összevonás miatt nem az lett, de egyébként akkor lett város, amikor összevonták újra.
Nem, sokkal később, az összevonás 1970-ben történt, a második összevonás, mert ugye volt már egy 1950-ben is, aztán az 50-54-ben ugye volt egy szétválás, és 1970-ben volt ez a második összevonás. A városi címet 2013-ban kaptuk meg, és hát valószínűleg azért, amit ön is mondott, hogy valamilyen szinten ez egy központi hely, közlekedésileg, gazdaságilag egy picit egy ilyen mikrotérségnek a központjaként lehet értelmezni Sűrűsápot, itt Úri, Kóka, Tápió, Szecső, talán ők tekinthetők valamilyen szinten Sűrűsápnak a vonzás körzetén, bár ez azért nem egy klasszikus vonzáskörzet, mint a nagyvárosok környéke, inkább egy mikrotérségi központról beszélünk.
Helyesebben mondhattam volna én is, hiszen a központ itt mindennek a központja Budapest. Szinte meghatározza a sűrűsápiak életét, a kókaiakét is, és mindenkit, aki itt van Budapest környékében, fél óra, háromnegyed óra vonattal, illetve autóbusszal, mindennel gyalog kicsit tovább tartana, de lényeg az, hogy azért meghatározó az abban, ugye, hogy így az embereknek a zöme arra keres munkát azon a területen. Igaz? Vagy azért lehet egy kicsit ezen módosítani, legalábbis árnyalni?
Ez így van, tehát az emberek túlnyomó többsége Budapestre ingázik Sűrűsápról is. A budapesti munkaerőpiac az nyilván óriási, jobbak a jövedelmi viszonyok, mint a vidéki térségekben, tehát nagyon sokan vállalják azt az áldozatot, hogy naponta 2-3 órát is akár utazzanak a munkahelyükig, hiszen valóban mondjuk 35-36 perc a vonattal az út, de azért a budapesti tömegközlekedést is ide számolni, vagy hogyha autóval indul el az ember, akkor a dolgokat is beleszámolva, akkor tényleg azért 2-3 óráról beszélünk összességében oda-vissza, de vállalják ezt az áldozatot, mert jobb jövedelmi helyzetbe tudnak kerülni, hogyha Budapesten vállalnak munkát. Ezzel együtt azért itt a térségben, vagy akár itt helyben, Sűrűsápon is sokan tudnak dolgozni. Van néhány nagyobb foglalkoztatónk, akik hát egy kiemelkedő, aki ilyen 4 és 600 fő közötti létszámmal dolgozik, de szépen zárkóznak fel, most már van 2 olyan vállalkozás is, akik ilyen 100 főt foglalkoztatnak, tehát a nagyobb cég, akiről beszéltem először, ők például nem is tudják a teljes munkaerőigényüket helyben kielégíteni, ők a térségből szedik össze autóbuszos járattal a dolgozókat, és szállítják ide minden műszak kezdésre. Úgyhogy, tehát összefoglalva, igen, valóban mondjuk a munkavállalóknak a 50-60% közötti része az Budapesten vállal munkát, és miután helyben nincsen középiskola, ezért a diákoknak a legnagyobb része szintén Budapest irányába utazik napi szinten. Esetleg még a Nagykáta jöhet szóba, ott van egy gimnázium, ami viszonylag könnyen és gyorsan elérhető, kevesebben Monorra, Gödöllőre, mert hogy ott oda nincs olyan jó közvetlen tömegközlekedési kapcsolat, tehát, de oda is járnak azért néhányan, vagy esetleg még Jászberénybe is tudom, hogy középiskolába járnak néhányan.
A közlekedés az meghatározza, könnyen tudnak utazni, az biztos, a gyerekek még jobban szeretnek a középiskolások utazgatni, mint helyben, bár nem hiányzik azért úgy az imidzséhez a városkának, hogy kéne egy gimnázium, és akik jobban kötődnek ide, talán. Én így gondolkodom tanárként magamban, hogy milyen jó, de hát így hozta a történelem.
Igen, soha nem volt, ugye. Tehát igazából ez abból is adódik, hogy régen 2 pici falu volt ez. Tehát 3-4 ezres falvakról beszélünk, Tápiós és Tápiósáp, és az egyesítés után, 1970 után sem alakítottak itt ki egy nagyobb közintézményt, tehát akár egészségügyi intézményről is beszélhetünk, tehát szakorvosi ellátás sem volt itt soha, meg középiskola sem működött, és hát szerettünk volna nyilván, de látva a csökkentés, csökkenő gyermeklétszámot, nem sok esélyt adtunk ennek, hogy itt valaha is középiskola tudjon kialakulni, hiszen az ország népessége is csökken, és ezáltal a térségbeli középiskolás gyermeklétszám is csökken, gyermeklétszámban is csökkenés mutatkozik. Ezért azt látjuk, hogy a környező középiskolák is igazából versenyeznek, küzdenek a diákokért, és emellett egy újabb iskolának a megjelenésére nem sok esélyt láttunk, és hát mindeddig nem is sikerült, hogy ezt megoldani, hogy itt középiskola nyíljon.
Problémáival, ugye egyszer megyéhez tartozik, egyszer a városi önkormányzathoz. Tudom, hogy nagyon-nagyon sok probléma van az oktatás ügyen például. Ugye mindenki abba köt bele először, amikor szeretne valamit felmutatni. Na de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy egyébként, hogy ugye egy kicsit szétnyúló településről van szó, de ha ezt központnak vesszük ezt a részt, akkor ez itt rendezett szembe egy óriási művelődési ház, hogyha látom, itt is szétnéztem, jöttem fel a lépcsőn, hát olyan tágasságban, hogy hát megirigyelhetnék sokan a modern épületet, és mondta, hogy most adták át.
Igen, Európai Uniós támogatásokból azért sok mindent meg tudtunk csinálni az elmúlt években. Tudtunk utat építeni, tudtunk a településközpontot kialakítani, egy ilyen parkosított településközpont, amiről valószínűleg gondolt rendezettség címen itt a környékünkön, ami látható, valamint ennek az épületnek a bővítését is uniós támogatásból tudtuk megvalósítani, és hát ez valóban nemrég költöztünk ide-vissza, tehát annyira friss és új ez az élmény, és hát valóban egy kicsit már a városi ranghoz méltó városháza tudott itt létesülni.
Akkor itt a szobán belül nincs meg a házam belül probléma, de gondolom, hogy nap mint nap meg kell küzdeni önnek is, és hát mindenkinek, aki akármilyen települést vezet azzal, hogy rendben legyenek azok a közszolgáltatások, amelyeket ugye már megtettek eddig, tehát mindenük van, ez már szinte természetes, de a fenntartása. Azt gondolom, hogy az súlyos teher sok esetben.
Elég sok mindenről beszélhetünk, intézményi hálózatról, illetve közművekről. Mind a két területről ejtek pár szót, tehát nyilván mindenünk megvan ma már közművellátottságban is, tehát a csatornahálózat volt az utolsó, ami kiépült, és ezért nagyon, nagyon sokat kellett dolgozni, és nagyon sokára lett meg, 2014-re épült ki itt a térségben a csatornahálózat, nem csak Sűrűsnápolyon, hanem az egész Tápióvidéken. Akkor már itt a környéken gyakorlatilag mindenhol rendelkezésre állt a csatorna, tehát tényleg későn tudtuk ezt megépíteni, de azon túl, hogy megvan az összes közművünk most már, a vízhálózatunk sem olyan nagyon régi, 40-45 éve létesült körülbelül itt a vízhálózat, az utolsók közt egyébként az is, a 80-as évek végén. Mégis a vízhálózat tekintetében azért egy olyan problémával küzdünk, nem csak mi, az országban nagyon sokan, de mégis valahogy, mintha ez nálunk egy picit fokozottabban jelen lenne, hogy rendszeresek a csőtörések, és ezek a csőtörések, ezek sokszor nem olyanok, hogy nyomás alatt és gyorsan megjavíthatók, hanem a gerincvezetékeknek a hát elég drasztikus hibája, amikor 4-5 méteres hosszanti repedések keletkeznek a vízcsöveken, az abszolút nem jelenthető kis problémának, és olyankor egészen biztos, hogy a település egy részén vízhiány van. És hát ezt a problémát, ezt mindenképpen valahogy meg kell oldanunk. Most erre kaptunk egy kormányzati támogatást itt valahogy a múlt év végén, és ennek az elköltése ez most van folyamatban. A közbeszerzést indítjuk el hamarosan a tervezésre és a munkálatokra. Az a tervünk, hogy néhány kilométernyi gerincvezetéket kicserélünk azokon a területeken, ahol a legtöbb ilyen hiba volt. És ettől azt reméljük, hogy majd jobb lesz a helyzet, és kevesebb csőtörés lesz a városban. Hát emellett egyébként mindenünk van, úgymond, tehát van bevásárló központunk, egy ilyen szupermarket méretű Tesco-nk, de az emberek mégis azt várják, hogy itt nagyobb üzletek is megjelenjenek. Tehát általában egy Lidl-t szoktak emlegetni, vagy éppen egy Aldit, viszont hát aki az elmúlt időszaknak a jogszabályi környezetét ismeri, az pontosan tudja, hogy ezek a nagy áruházok, ezek stoppolva voltak, tehát nem lehetett ilyeneket építeni, csak egy bizonyos bizottságnak, egy Hajdú Bihar megyei bizottságnak a jóváhagyása mellett, úgyhogy nem nagyon tudott zöldmezős beruházásként itt létrejönni semmilyen új nagyobb áruház sem. Most talán ebben lesz változás, úgyhogy nagyon szeretnénk, hogy valamelyik nagy üzletlánc még megtelepedjen Sűrűsnápolyon. Azon túl, hogy az emberek nagy része ma már azért interneten meg tudja vásárolni házhoz szállítással az áruféleségeket, mégis erre igény mutatkozik folyamatosan a településen. Aztán az intézményi hálózat, itt Nagykátai járásban például a bölcsöde volt az, ami hiányzik volt, és nem volt.
Mindenütt szinte.
Igen, és 2010-ben, amikor mi elkészültünk a Sűrűsnápolyi bölcsöde megépítésével, akkor, és átadtuk ezt a bölcsödét, akkor a Nagykátai járás első és egyetlen bölcsödéje volt a mi bölcsödénk. Ma már a járás majdnem minden településén megvan a bölcsöde, viszont most már azzal nézünk szembe, hogy az akkor megépített 54 férőhelyes bölcsöde, amit kezdetben úgy tudtunk megtölteni, hogy tényleg a szecsőieket, az úriakat is fel lehetett venni. Ma már ott tartunk, hogy csak sűrűsnápolyiak vannak a bölcsödében, és mégis van, akit el kell utasítanunk, mert nincs elég férőhelyünk, tehát már ilyen férőhely problémákkal is küzdünk például a bölcsödében. Óvodában is van férőhely problémánk, hiszen a népességünk folyamatosan növekszik. Nem drasztikus mértékben, de azért évente egy ilyen 50-100 fővel folyamatosan nő a népességszám. Most olyan 8700 körüli létszámot számlálunk, és hát óvodai férőhely tekintetében most már eddig 12 csoporttal működtünk, a 12. csoportot valamikor 2012-ben tudtuk megépíteni, és most egy újabb bővítésen gondolkodunk. Elnyertünk egy uniós támogatást egy 5 csoportos új óvoda építésére, ez 2 régi óvodát kiváltana, és egyben egy bővítést is eredményezne egyébként azon a település részen, ahol ez megépülne. Hát itt a tervek már elkészültek, és a közbeszerzés előtt állunk valahol, meg az építési engedélyezés előtt. Úgyhogy vannak terveink, vannak elképzeléseink, meg vannak feladataink, amiket meg kell valósítani ahhoz, hogy a város jól működjön, meg az emberek elégedettek legyenek.
kiköltözés, beköltözés vagy születés miatt van. Ugye a kiköltözés Budapestről gondoltam, beköltözés a környező településekről, vagy pedig a helyi fiatalok olyan mértékben tudják ezt produkálni, hogy növekszik a létszám, vagy ez összetettebb probléma ettől?
Ez összetettebb. Én azzal együtt, hogy vannak sok gyermekes családok Sűrűsápon, azzal együtt is azt biztosra mondom, hogy nem a helybeni népességnövekedés okozza azt az 50-100 fős pluszt, hanem elsősorban a beköltözés. Ez részben Budapestről, részben az ország távolabbi pontjairól, Erdélyből például nagyon sokan jöttek, mostanában ez egy kicsit megállt, de volt időszak, amikor rendszeresen érkeztek hozzánk határon túli magyar lakta területekről is, főleg Erdélyből. Nagyon sok állampolgársági eskünk volt, ezek is most jóval kisebb számban jelennek meg. Tehát elsősorban a beköltözés. Ugye Budapest közelségéről ugye beszéltünk, a budapesti munkaerőpiac sokak számára vonzó azok közül, akik esetleg az ország távolabbi vidékei laknak, és akkor közelebb költöznek Budapesthez, nem akarnak budapestivé válni, de a munkaerőpiac az vonza őket, és ezért mondjuk egy közelebbi településen telepednek le. Ennek is köszönhető, de egyébként Budapestről kiköltöző is jelentős számban jelenik meg a településen.
Rögtön a problémákkal kezdtük hétfő délelőtt, akkor legalább egy kicsit fárasztom polgármester urat, de hát ugye nem azzal kellett volna kezdenem, hanem azzal, ami a háta mögött van, illetve itt oldalt, az a később Sűrűsápnak a címere, benne a várossá, ugye? Hogy mikor lett város?
Ez a balra mellettem, ez a tápjósi régi pecsétnyomónak a lenyomata, a másik pedig a tápjósápi pecsétlenyomat, és hát ez pedig a sűrűsápi címer. Ugye itt a 1723-as dátumos hirtelen nem is tudom, mire utal, a 97 az pedig akkor fogadhatta el a képviselőtestület nagy valószínűséggel a sűrűsápi címert.
Ja,
és arra utal jó eséllyel ez a felirat itt a címer alatt, tehát ez azt próbálja itt megjeleníteni mögöttem, hogy egyrészt volt egy tápjósúly, egy tápjósáp, és ugye kettő egyesülésével lett egy sűrűsáp, ezek a címerek vannak itt mögöttem. Hát aztán ott a munkahelyem mögött a magyar címer, látható egy fafaragásos magyar címer, ezt az erdélyi testvértelepülésünkről kaptam egyébként, nagyon szép kidolgozású, hát ezt nyilván a rádió hallgatók azt nem fogják látni, de egy nagyon szép magyar címer, illetve a himnusz, amihez tartjuk magunkat.
Címerre még visszamegyünk, nem értek a heraldikához, de azért ott van benne a templom, az mutat valamit, hogy egy úgymond vallásos kis társaság volt akkor is már, fölötte pedig az élet a búza, és azt nem is látom a mellette lévő rózsa.
Beszélek róla, jó? Tehát a sűrűsápi címerben egyrészt megjelenik a két korábbi pecsét lenyomatból, a búzakalász, illetve a rózsa. A búzakalász arra utal, hogy a tápjósúlyi részen, tehát itt ugye ez a sűrű pecsét lenyomatban látható a búza, a sűrű részen elsősorban földműves emberek éltek korábban, és a rózsa a tápjósápi pecsétlenyomatban, az pedig a sápon ilyen birtokos, gazdagabb emberek telepedtek le, például a sőtérek, a Grassalkovics családnak volt egy vadászlakja a sápi részen, aztán a hevesi György Nobel-díjas kémikusnak a családja is kötődik a sápi részhez, hiszen volt itt egy ilyen kastélyuk, ahova nyaranta a hevesi György nagyon sokszor lejött, és itt tartózkodott mondjuk egész nyáron, és nagyon szép díszkertjük volt, na innen a rózsa. És akkor a címerben van egy ilyen ezüstszínű hullámzó vonal a címer közepén, ez a tápióra utal, ami ugye itt az egész vidéket, tehát patakként ugye összeköti, és ugye a felső részben látható a búza és a rózsa. Az alsó részben itt a templom ilyen halmokon áll, ez a Gödöllői dombságra utal ez a néhány halom. Az a templom pedig hát két temploma van Sűrűsápnak, mert Sápon is volt egy templom, meg Sűrűben is volt egy templom régen. Ugye katolikus vidékről beszélünk, egyébként mind a két településrész katolikus. Ez a régebbi templomunk, hogy miért ezt a templomot választották ki, valószínűleg azért, mert ez a régebbi. Ez egy gótikus templom, és a templom toronyban fellelt egyik kő feliratából ítélve, amin egy 1498-as dátum volt azonosítható. Ez a templom ez több mint 500 éves ezek alapján, és akkor ebből következik, hogy ez a tápjóvidéknek az egyik legrégebbi temploma, ezt így biztosan mondhatjuk, de talán azt is mondhatjuk, hogy a legrégebbi temploma.
hiszem, hogy azért érdemes eljönni ide, szétnézni mindenkinek. Bár ugye olyan túl sok műemléket én nem láttam, lehet, hogy én vagyok a hibás, mert talán kétszer voltam, vagy háromszor itt a településen, de olyan nyugodtnak tűnik, annak ellenére, hogy ez a főútvonal itt megy át a 31-es, és azt gondolom, hogy eléggé forgalmas, legalábbis azokban az időszakokban, amikor itt átmennek reggel, illetve délután.
Igen, viszonylag nyugodt település vagyunk, azzal együtt, hogy a 31-es főút is, meg a Budapest-Szolnok vasútvonal is ketté szeli a települést tulajdonképpen. A 31-es út az igazából itt a település szélén húzódik, tehát a főút meg a Pesti út ezáltal érintett, de azon túli részeken már ott nem nagyon van lakóterület, tehát még Kápolna utca talán tényleg a templom melletti utca, ami még azon túl húzódik meg az Úri út. A település összes többi része az a 31-estől egy kicsit távolabb helyezkedik el, tehát a 31-es zaja az elsősorban a közvetlen mellette élőket terheli, viszont a vasútvonal az teljesen kettészeli a települést, és annak a zaja, meg annak a forgalma az nyilván sokakat érint, de hát a közlekedés által lesz egy településből központi hely, úgyhogy ha ez nem lenne, akkor vélhetően nem lennénk központi hely, nem lennénk mikrotérségi központ, nem lennénk város sem.
Tehát valamiért, ugye lehetne azért segíteni aluljáróval vagy felüljáróval, de itt az óriási pénzeket emésztene fel, másra is szükség van. Tehát hozzászoktak az emberek itt azért a várakozáshoz. Hát én is álltam már egy pár percet, mikor át akartam jutni, de sok helyen van ez így. De a jövő az valószínű, hogy azért biztató önöknek is, mert a központi jelleg így regionális központ jelleg megmarad, és mellette pedig azért, ha nem néptelenedik el a település, nem öregedik el, mert ugye az a legfőbb probléma, az előregedés egy településnek, meg a munkahely hiánya sok esetben, de ha nem öregszik el, akkor itt van jövő.
Egyelőre ettől nem kell tartanunk, én azt gondolom. Tehát egyrészt a bevándorlás célterületei, már olyan értelem belső vándorlásról beszélek most, tehát a Budapestről, illetve az ország távolabbi pontjairól. Igen. Az ország távolabbi pontjairól szívesen jönnek ide az emberek, és ahogy említettem, folyamatos a népességnövekedés, tehát hogy nekünk nem olyan problémákkal kell jelenleg legalábbis szembenéznünk, hogy itt elnéptelenedés vagy elvándorlás jelenne meg, hanem pont az intézményi férőhelyek szűkössége, esetleg a közműhálózatnak a bővítése szükséges, amiatt, hogy azért halassan is növekszik a népességünk, és egyre többen vagyunk.
Fiatal ember, miért vállalta? Ugye sok esetben sokkal többet lehet keresni egy-egy cégnél, illetve sokkal kevesebb probléma lehet. Egy polgármester 24 óráig naponta 24 óráig polgármester, olyan nincs, hogy leteszem, vagy elmegyek, ha elmegy, talán pihenhet, de ha a településen belül marad, akkor mindig meg fogják találni, megkeresik, mert mindenkinek a saját problémája a legfontosabb abban a pillanatban, amikor éppen ez van. Még kell ehhez, hogy vállalja az ember olyan erő, ami elviseli azt, amit kap, dicséretet és szidást is, vagy pedig olyan környezet, olyan családi környezet, ami biztatta és biztatja az embert?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én 20 éve vagyok polgármester, előtte 4 évet voltam képviselő, és az első 4 évben, amikor képviselő voltam, akkor több alkalommal így kerestük így fejben, gondolatban, hogy akkor ki is legyen az, aki majd váltja az elődömet, és ezt nagyon nem akartam akkor elvállalni, tiltakoztam az ellen, amikor próbálták ezt így rám tolni, ezt a feladatot, de aztán egyszer csak azt gondoltam, hogy attól, amit abban a 4 évben én láttam, polgármesteri működés, attól biztos, hogy lehet jobban csinálni, és éreztem magamban azt a képességet, hogy én ezt tudom jobban csinálni. Aztán remélem, hogy ezt a választók is így látják, hiszen most már az 5. ciklusomat töltöm, tehát valószínűleg ők is úgy látják, hogy nem rossz az, amit 2006-ban elindítottunk.
Hát meglepődtem, ez a 20 év nekem, azért lehet, hogy romlik a szemem, de azért ezt nem hittem volna el. Akkor még a másik falat is megnézzük, a feleségem észrevette az érmeket. Ez is hozzájárul a fiatalossághoz?
Igen, valószínűleg így van. Hát én 54 éves vagyok, tehát fiatalnak már nem mondanám magam, de amikor elkezdtem, akkor valóban fiatal voltam, 34 éves voltam, és én korábban fociztam, tehát 24 éves koromig fociztam, és akkor volt egy sportbalesetem, a jobb térdem megsérült, négyszer kellett operálni éveken keresztül, én csak a kórházakat jártam, és focizni már nyilván nem tudtam, vagy legalábbis már örültem, hogy sántítás nélkül járni tudok, tehát a végén már ott tartottunk, de aztán úgy éreztem, hogy azért még valamit nekem mozognom kell, és akkor így hobbi szinten még eljártam focizni, de aztán az nagyon, nagyon megterhelte ezt a többször műtött érdemet. Aztán kerestem valami olyat, ami kevésbé megterhelő, kevésbé kiszámíthatatlan mozgást jelent, és ez a futásban találtam ezt meg, és hát most már nem is tudom, 10 éve már biztos rendszeresen futok, és ezeknek a futó eseményeknek az érmei vannak itt a falon, amire ön utalt.
Van itt olyan hely, ahol lehet erdei tornapálya, vagy futópálya, vagy pedig itt a városban?
A futásban az a jó, hogy ahhoz csak egy jó cipő kell, és lehet bárhol.
A láb mindig kéznél van, azt mondják.
Igen, tehát nincs futópályánk, bár sokan ezt, akik szintén futnak, mondjuk sűrűsápiak, szokták mondani, mikor lesz már sűrűsápon futópálya. Én is örülnék neki, bár én abszolút meg vagyok nélküle, mert azért örülnék neki, mert tudom, hogy ha lenne futópálya, akkor talán még többen kezdenének el mozogni. Nekem meggyőződ, hogy ahhoz, hogy egészségesen éljünk, ahhoz a mozgás abszolút hozzátartozik. Ezért mindig örülök annak, amikor látom, hogy valaki akár az én példámon keresztül inspirálódva elkezd mozogni, vagy elkezd futni. De ugyanakkor mégis a futópálya az egy olyan hiánya most a településnek, amit egyelőre nem látom, hogy meg tudnánk oldani, hogy ez létesüljön.
Hát ha nincs pályázat, biztos nem.
Egyrészt pályázati pénz nélkül nem megoldható. Pályázat volt, hogy majd milyen feltételekkel lesz a jövőben, azt nem tudom, de ilyen 50-60%-os támogatottságú pályázatok voltak, ami azt jelentette, hogy egy nagyjából 100 millió forintnál alább nem nagyon lehetett volna elindulni, tehát ahhoz, hogy egy értelmezhető méretű futókör tudjon kialakítani, ami az én szememben nagyjából 1 kilométer, mert ha valaki fut 5 kilométert, az 5 kör, tehát az dögonalom, már bocsánat a kifejezésért. Tehát, hogy ahhoz, hogy egy 1 kilométeres futókört kialakítsunk, ahhoz 100 millió forintra van szükség, és hogyha annak az 50%-át meg tudom nyerni, még mindig 50 milliót a településnek kellene hozzátenni, és sajnos ezen a településen még mindig nagyon sok olyan cél és terület van, ahová nagyobb szükség van arra az 50 millióra, úgyhogy egyelőre ezért nincs futókör, bízom benne, hogy egyszer lesz.
Hát úgy veszem észre, azért van itt még mit tenni, van mit gondolkodni. A célok, ugye fontossági sorrendet azért fel kell állítani. Az egészség fontos, de hogyha más probléma van, akkor azt kell megoldani. Azt, hogy milyen pályázatok lesznek, hogy lesznek, még egyelőre senki nem tudja. Úgyhogy erőt, egészséget kívánok hozzá, mert úgy veszem észre, azért egy polgármesternek mindig toppon kell lenni.
Vallom, hogy egy településen mindig van feladat, mindig van tennivaló, tehát egy település soha nincs készen. Tehát hiába gondoltuk azt, hogy az összes közintézményünket megépítettük, említettem, hogy már mondjuk óvodai, bölcsődei, férőhely problémákkal nézünk szembe, és ezeket meg kell oldani, ezeken már gondolkodni kell, és hogyha eljön az a megfelelő pillanat, amikor mondjuk egy pályázat elérhetővé válik, akkor pedig pályázni kell, és neki kell fogni az építkezésnek. Tehát mindig van feladat, mindig van tennivaló, meg hogyha valaki nyitott szemmel jár egy településen, mindig talál olyan hibát, amit ki lehet javítani, és meg kell oldani. Úgyhogy ez egy soha véget nem érő feladat.
Még egyszer köszönöm.
Köszönöm szépen.
Horinka László polgármestert hallották a Tápió mentéről, Sűcsápról. Műsorunk folytatásában Kácsra ugrunk el, ahol megkóstolhatjuk a muflon pörköltet. A zsűri elnök büszkén említette, hogy ilyen sokféle vad még nem volt a terítéken, mint most ezen a 25. vadfőző versenyen. Ehhez a karcagiak is hozzájárultak.
Az ászvadászok csapata, akik Karcagról indul ugye a kezdeményezés, és de helyi kapcsolatok is vannak ugye a Kácsi területen, mert elég sokan vadásznak közülünk itt ezen a területen, és úgy döntöttünk ugye az évek hosszú folyamatában, hogy mi is részt veszünk ezen a vadételfőzőn.
Még nem voltak?
De voltunk, tehát azért mondom, hogy folyamatosan. Az idén sem hagyjuk ki.
Így van. És akkor mi lesz, most már el lehet árulni.
Hát ebben a bográcsban muflon pörkölt.
Én azt hittem, hogy be akarnak csapni, hát akkor nem.
Nem. Semmiféleképpen ezt a muflon is úgy gondolta, amikor élt, hogy becsapjuk, de végül is rá kellett jönni a valóságra, hogy mégsem, mert a bográcsban hasznosítottuk a húsát.
Hol lőtték?
A fő vadásztársa meg tudja mondani, hogy ez a muflon, ez honnan is származik, pontosan?
A bükkből.
Hát ő bükki lakos volt, helyileg, de most már itt fogyasztjuk el társaságunkkal.
Erre nem számítottam, hogy még muflon is lesz még eddig, amikor erre jártam, sose volt.
Igen, ez egy különleges étel, tehát hasonló a kecskéhez és a birkához, tehát neki is négy lába van, csak ő az erdőben él. És másabb jellegű a húsa, nyilván a vadétel főzőhöz kapcsolódóan, ugye vad.
Jó, és vadosan is lett elkészítve. Azért, mert készültek a humorral is.
Így van, egyébként természetesen.
Ez előre be volt gyakorolva, igen. Akkor már. Szóval muflon. Tehát ugyanúgy kell, mint a kecskét esetleg.
Hasonlóképpen, csak ugye itt azt hiszem, hogy borókabogyótól kezdve a babérlevélig egy csomó olyan fűszer kerül bele, ami a vadételeknek a specialitása, jellegzetessége.
Én úgy jöttem ide, mondom, hát karcsagia, birka, az mindenképpen a karcsagi birka pörkölt a leghíresebb itt az országban, és akkor hát itt egy kis vadbirka. Hát,
ez egy vadbirka, valójában így van, tehát nevezhetjük vadbirkának, azért mégiscsak más lett volna, hogyha egy birkapörköltöt készítünk el itt vadasan. De ezt még nem, de talán a jövő évben ezt betervezzük.
És tulajdonképpen hogyan is van az, hogy előre eltervezték, hogy muflont fog lőni a vadász, vagy pedig hát véletlenül jött, és akkor utána megbeszélték, hogy na most már ez lesz.
Igen, tehát valójában úgy volt az, ugye, hogy elindultunk vadászni, és medvét akartunk lőni, de mivel a medve nem volt, ezért azt mondta a muflon, hogy ha más nem, akkor jó lesz ő is, és ő állt a puskacső elé, és így lett belőle muflon.
Mondjuk a medve talp lehet, hogy jó, csak éppen drága lenne.
Drága meg. Talán nem bántjuk.
Nem is, hát alig van egy pár. De nagyobb a híre a medvének, mint a muflonnak.
Mert van a környéken, egyébként mondják a vadászok, hogy van, de jelentéktelen a megjelenése.
Muflonból van bőven?
Muflon azért az van. Nyilván sokkal sűrűbben lakja ezt az erdős részt, mint a medve, és azt gondolom, hogy könnyebb préda is.
Jó, hát aki nem ért hozzá, mint én, nekem nem lenne könnyű préda, mert hát még puskám sincs meg. Nem is szoktam vadászni. Na de ott a pörkölt az már olyan színű, mintha
kész lenne. Így igen. Van. Tehát ez már kész is van, úgyhogy hamarosan hozzá is látunk, és akkor sem megézzünk.
Nem akarom zavarni ebbe egészségére, közben elő kell készíteni
a gyomrot is elő kell készíteni. Jó.
Addig én megnézegetem, hogy mi van itt letéve. Mi lesz ebből?
Egyébként én nem vagyok vadász, tehát én csak a szóvivőjük vagyok.
Jó, hát de még ez lesz a dödölle.
Erre pedig a hölgyek tudnak nyilatkozni.
Jó, akkor elköszönök, mert hát akadályozom a munkába, elkészülésbe. Szóvivő dödölle. Ezt kavargatni.
Viktória, igen, ez egy ilyen ragacsos, sűrű vasszak.
Liszt.
Liszt, burgonya, víz, só. Régen ugye a szegények eledele volt. Igen. Manapság már nem. És akkor hagymával, zalai. Hát zalai módra készül.
Hát nekem mindegy, hogy milyen módon, mert egyiket se ismerem. Tehát akkor
és pazsírba lesz kisütve?
Hagymás zsír. Ez rendes sertés zsír.
Sertés, így van.
És ez a végtermék?
Nem, az egy pogácsa.
Értek hozzá. Akkor nem tudok beszélni, mert így se tudom. Tehát akkor ez most, amikor van kész?
Megfőztük a krumplit.
Ez meg van főzve.
Összetörtük, összekevertük lisztel, ilyen melegítettük alatta, kis víz, sót kapott, és akkor most megpirítom a hagymát a zsírban, és amikor megpirult a hagyma ilyen aranybarnára, akkor tehetjük bele a dödölét, és szépen lesetjük mind a két oldalát aranybarnára.
Már egy helyen mondták nekem, hogy egy kanállal szaggatják bele. Ez lesz a tesztet, ez a kanál.
Így van.
És akkor én azt hittem, hogy ilyen barnára sül.
Igen, olyan barnára is lesz.
Ja, persze. Az a minta akkor.
Igen.
Jó lesz. mennyi, ez lesz hozzá, ez a zsűrinek készül.
Igen, ez a dödele, és akkor a muflonos, áfonyás, vargányás ragúval.
Értem, áfonya, vargánya. Honnan szedték a vargányát most?
Van, a bükkből.
Van, hát akkor minden bükki?
Hát esett az eső.
Muflon is bükki, vargánya is bükki, a hagyma az valószínű, hogy nem.
Az házi termesztés, ez a kiskertemből van. És ehető virággal lesz díszítve, ez is a kertből van.
Akkor azt hiszem, hogy eléggé díszes lesz. Kár, hogy a rádióban nem lehet látni, meg én sem látom, hogyha elmegyek innen. De hát akkor ki lesz a, úgymond a terítésnek a mestere, mert azért azon összenevesztenek.
Nem eszünk el, de sose volt vita. Hát szépen megpróbáljuk feltállalni, hogy pofás legyen, virágos, szép.
És bízunk az aranyéremben.
Pontosan.
Az jó, finom lehet az aranyérem is, de mellette gondolom, hogy ilyen különleges tálat hoztak.
Hoztunk egy cserépedényt, sajnos ez megsérült az utazás során, mert a füle letört, úgyhogy a cserépedényben fog.
Úgy kell oda tenni, hogy ne lássák.
Igen, így fogom fogni.
A karcagi vadfőzőket hallották. Végezetül a Matyó Kertbarátok Egyesülete rendezésében a Matyók tortájáról Vasas Pállal beszélgetünk, a zsűri elnökével. Elfelejtettem egy csomó mindent már. Mondom, tavaly előtt találkoztunk? Nem, hanem mikor?
2022-re. Mindjárt hozom a sérleget rajta.
Ja, óha, azt nem kapom én meg biztos, mert ahhoz nevezni is kellene, hogy megkapjam. Gyönyörű szép. Ja, hát akkor nem is kellett készülni.
Díj itt van, azt mondja, hogy itt kezdtük, 2018, Oroszné Árvai Nóra, 19-ben Balogi Zsuzsanna, 21-22, és akkor 23, tehát 24-25 kimaradt. 24-25, most van 26.
26, igen. Szép serleg, és ez nem örök akkor, ha háromszor elnyernék, akkor lenne, vagy még nincs megállapítva?
Nincs megállapítva. Tehát ez a hölgy, aki nyerte, az előtt is ő nyerte. Most is hozott.
Jó.
Tehát most is benne van.
Tehát esély van rá.
Esély van rá.
Mert hát, hogyha igen. valaki nevez, akkor igen. esélye van.
Igen, így. Igen. Tehát ezek
annyiféle fajta főző verseny van, de azért a leginkább úgy kevésbé látogatottak ezek a sütemény versenyek.
Igen, mert drága már az alapanyag is. Tehát egy-egy torta elkészítése időbe is hosszú, meg anyagilag is nem kevés pénzbe kerül. A nyersanyagok nagyon felmentek az árai.
Hát azért, amikor a tortafesztiválon voltam, ott a torta azért hoztak elég sok mindent, gyönyörű, szép dolgokat is. Egyetlen egy probléma van vele, hogy én az édeset annyira nem nagyon szeretem, meg hát nem is nagyon jó, de éppen beszéltem a barátommal, hogy ő mindent megeszik. Nagyon szereti a süteményeket, Laci. De így van ez azzal is, aki zsűri.
Én is úgy vagyok, hogy én is szeretem a süteményt.
Hát akkor lehet is.
Szeretem is, és meg benne is voltam tulajdonképpen.
Igen, hát tudom, már találkoztunk.
Annak idején itt a cukrászüzemben voltam 16 évig.
Igen.
Hát csináltunk mindenféle, meg versenyre jártunk cukrászokkal.
Most ugye mondta, hogy drága az alapanyag, igen, tehát azért kevesebben lehet, hogy neveznek, de azért elég sokat esznek az emberek. Én azt voltam az egyik, ugye a kereszteshez is tartozó cukrászdához, ahol ugye szállítottak a keresztesiek, meg szállítanak most is. Azért rengetegen hordják a süteményeket, nem romlik meg.
Könnyebb megvenni, megcsinálni.
Ja, igen.
Nem, tehát az ember rászánja azt a pénzt, és bemegy és választhat. Hát, milyet akar? Tortától kezdve, sütemények, bármit.
Tehát rengeteg energiával.
Igen.
Ja, nem úgy, hogy a gáz, meg a villany.
Meg idő. Tehát mindennek megvan az idő. Utána sokat kell mosogatni.
Ja.
Tehát mosogatás, és az is meg veszteség, úgy megeszem, nem eszem, kikerül a kukába esetleg, ami olyan megmarad.
Ezek a sütemények általában olyanok, hogy pihentetni kell őket, tehát elő kell készülni legtöbbel.
Igen, és utána hűtést igényelnek ezek. Tehát a krémek is, ugye nem csak kikeveri az ember, hanem be kell tenni a hűtőbe is, hogy megdermedjen, azt a szilárdságot fölvegye. Mert különben folyik ilyen melegbe, el is könnyen el is folyik.
Hát éppen ezt gondoltam, hogy ja. Hát itt hűteni kell mindent.
Igen. Mi is most tettük ki a hűtőből ezeket, mert ugye meleg van kint.
Jó, ezek már beérkezettek.
Persze, ezek lesznek. Uh-huh. Ami közül választanunk el, hogy végül is melyik lesz a mezőkövest. Vagy úgy föltortája.
Hát ezek torták, vagy sütemények
ezek
is?
Ezek torták.
Csak torta verseny.
Ősszel szokott lenni, amikor csináljuk a sütemény versenyt. Ugye abban van sósütemény, édesütemény, torta is kerül bele, de itt csak kimondottan a tortáról van szó.
Meglepetés volt-e már az alatt a, nem tudom, 4-5-6 verseny alatt, amit nem gondoltak volna, hogy meg is lehet csinálni?
Hát tessék figyelni, ez titkosan választjuk ki a tortát. Tehát a zsűri tagok nem tudják, hogy ki csinálta, honnan csinálta, stb., hanem sorszámot kap minden egyes termék, és úgy bíráljuk el, és amelyik a legtöbb pontot kapja, tulajdonképpen az a győztes. Nem tudják a zsíritok, én se tudom, hogy ki melyiket csinálta. Végén összesítjük, és aki legtöbb, utána még egyszer megnézzük, valóban az.
Tehát küllem, íz, és még...
Zamat. Összetevünk, hogy jönnek össze azok az anyagok, ami benne vannak, milyen simaságok, a krémek, meg milyen anyagot használ föl hozzá. Tehát mind olyan anyagot lehet csak felhasználni, ami ehető, tehát élelmiszeri célra megfelelő.
Egyébként úgy, ki van írva, ugye, hogy milyen kell, hogy legyen kör alakú,
igen.
11 nehány szeletes.
Attól eltérünk, tehát az nem kizáró, hogy valaki nagyobbat csinál, vagy kisebbet csinál, úgyhogy az nem kizáró. Tehát az csak egy támpont, hogy körülbelül ennyire kell lenni.
Na de hát a szabályos az... Nagyobb eséllyel indul a versenyen, ugye?
Hát nem, mert kicsibe is meg lehet azt ugye csinálni.
Igen?
Persze. Kicsibe is meg lehet csinálni.
Megint úgy beszélek, mint hogyha értenék hozzá, pedig nem értek hozzá. Amikor a Torta Fesztiválon voltam, ott is mindent mondtam, csak éppen azt nem tudtam, hogy hogyan csinálják ezeket a dolgokat.
Hát
de ez a jó.
Hát igen,
lehet csodálni.
Igen, mindenki másképpen is csinálja. Tehát mindegy, hogy milyen tisztát csináld, egyénileg ő dolgozza föl. Tojás, hogy teszi bele, hogy válaszza szét, a krémeket ott csinálja, milyen ízesítőket, milyen festékanyagot használ, stb. Ezek mind egyéni dolgok. És ezeket próbáljuk itt megnézni, hogy van összhangba a kéztermékkel.
Gondolom, hogy mindenben nem egyezhetnek, meg adnak egy bizonyos pontot, egyik, ötöt, másik, tízet, nem tudom, hogy van most.
Igen.
És akkor a végeredménye azt össze kell, egy matematika csak.
Így van. Tehát főleg cukrászok vannak a zsűribe benne, akik benne vannak a dologban, mit csinálnak, hogy csinálnak, miért csinálják, és hát a szakmát ők képviselik tulajdonképpen.
Tehát ön is azért igen. Benne van a szakmában.
Hát már most kifele megyünk.
Jó, de hát.
Igen.
De a tapasztalatot azt nem lehet elhagyni.
Igen, de van, aki még gyakorolja is például. Mm. Kettő hölgy is van itt, aki kimondottan még gyártja ezeket, meg készíti is.
Jó, köszönöm, ugye a mai a 2026-os
igen.
Is be lesz
vésve,
és
igen, tehát akkor még meg is van a helye,
Hova
fog kerülni.
Utána meg akár rá is lehet akasztani, meg
igen,
ki tudja.
Utána vagy bővítjük ezt, vagy újat.
A talpazatot.
Vagy újat.
Még egyszer köszönöm, és jó egészséget.
Köszönöm
jó
szépen.
Kóstolást is, mert kóstolni is kell tudni.
Hát, bizony,
ugye,
meg is
ez
kell.
Ugye íz semlegesítő, az kell ilyenkor.
Így van. Hát reméljük, hogy igazságosan tudunk dönteni.
Hát a zsűrinek az a legrosszabb, hogyha úgy érzi, igen, hogy nem igen, sikerült igen, az igazság.
Igen.
Mert akkor miért vállalt el?
Így van.
Vasas Pált, a zsűri elnökét hallották a Matyó Kertbarátok Egyesülete szervezésében megrendezett Matyó Torta versenyről. Ezzel mai műsorunk véget ért. A munkatársak, a zenei szerkesztő Németh Tamás és a technikusok Karkus István, valamint Virincsik Márton nevében is köszönöm.